Tisztelettel köszöntök mindenkit! Előadásomnak a címe a tér kinesztétikus megtapasztalásának kihatása a képzőművészeti kreatív képességekre. Mit jelent az, hogy kinesztétikus? Mozgást, egyszerű szóval. Az én véleményem megegyezik sok pszichológus véleményével, mint például G.P. Guilford vagy Ernst Chattel, akik megjegyzik, hogy a kinesztétikus megtapasztalások fontosan vagy jelentősen befolyásolják a kreatív képességet. Azonban, mielőtt ezt részletezném, szeretném megemlíteni, hogy 1983-ban egy Howard Gardner nevű pszichológus írt egy könyvet, amelynek címe Az ész határai, a többszörös intelligencia elmélete, és ebben a könyvben ő megtámadja az általános IQ elméletet, és 6 intelligencia típust vél felfedezni az embereknél. Ezek között az első a tér intelligenciája, amivel a képzőművészek és az építészek rendelkeznek, a második a zene intelligenciája, a harmadik a kinesztétikus, vagy a test intelligenciája, ami táncosokra, meg sportolókra jellemző. A harmadik a logikai matematikai, a negyedik a lingvisztikai, van egy interpersonális, tehát egy kapcsolatteremtési intelligencia. Az, ami minket most érdekel, az a tér intelligenciának a kapcsolata a kinesztétikus, a test intelligenciának, vagyis a test intelligenciával. Véleményem szerint a képzőművészeknél ezek nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. És erre azt a példát tudnám felhozni, amit többször szoktam emlegetni azok számára, akik a szintan kurzuson vesznek vagy vettek részt, és hogyha emlékeznek, amikor a látás folyamatáról beszélünk, vagy szó esik a látás folyamatáról, akkor megemlítésre kerül az is, hogy milyen fontos szerepe van az agynak ebben, valamint, hogy a látómemória központ mellett az agyban található egy látómemória központ is, amelyhez nem csak a vizuális információk vagy kapcsolódnak, hanem más érzékszervek által is szolgáltatott érzékelések. És meg szoktam említeni azt a példát, hogy amikor a kisgyerek először labdát lát, akkor nem tudja, vagy feltehetően nem tudja azt, hogy ez egy korong, tehát ez egy térbeli forma, és szüksége van ahhoz, hogy ezt körüljárja, hogy ezt kézbe vegye, hogy megütögesse és hogy gurítsa, ahhoz, hogy érzékelje, hogy ennek súlya van, tömege van, tehát hogy ez egy gömb, ez egy térbeli forma. Tehát a kinesztétikus megtapasztalásoknak az igénybevételére volt szükség ahhoz, hogy mindezekre a felismerésekre szert tegyen. Természetesen sok más érzékelő szervek által szolgáltatott információk is közrejátszanak abban, hogy valamit helyesen lássunk. Azonban mi most ebben az előadásban, vagy a mai nap alkalmával az említett kettőnek a kapcsolatáról fogok beszélni. Tudjuk azt, hogy egy igazi tehetséges pantomim művész nagyon ritka, mert tulajdonképpen az ő testének a kifejező készsége pontosan erre a nagyon fejlett testi intelligenciára támaszkodik. És azt is tudjuk, vagy valószínűleg mindnyájan láttak ilyet, hogy a jó pantomim művész az nem csak lepkét tud mimmelni, vagy nem csak mászást, tehát egyszerű dolgokat, hanem akár természeti jelenségeket, mint például a tenger hullámzása, vagy akár absztrakt fogalmakat, mint a szabadság, a rabszolgaság, a jó vagy a rossz. Sőt, olykor ezeknek a kombinációit együttesen. Tehát itt a testnek a mesteri alkalmazásáról, a mesteri használatáról van szó, és hogyha ezt felismertük, akkor talán érdemes lenne megemlíteni ezzel kapcsolatban az ógörögöket, mivel hogy művészetüknek klasszikus periódusában létrejött alkotások nagyon jó bizonyítékként szolgálnak erre a jelenségre. A görögöknek nem a testi szépség nagyon fontos volt. Fontos volt az, hogy egy olyan emberi testet hozzanak létre, teremtsenek meg, műveljenek ki, amely arányos, kecses és kifinomult mozdulataiban. Valamint számukra az is fontos volt, hogy egy olyan harmóniát teremtsenek az agy és a test között, amelyben az agy megfelelően tudja uralni a testet, és fordítva a test a legmesszebb menőkig tudja végrehajtani azt, amit az agy megkíván. Azonban ez az egység, ami a fizikai és a szellemi tevékenység között történik, ez sajnos manapság szétvált. Tehát, és főleg a nyugati világba, vagy a nyugati társadalmakra jellemző ez a dolog, hogy azt, amit a testünkkel vagyunk képesek csinálni, azt nem tüntetjük ki olyan nagy figyelemmel, mint azt, amit akár a logikai vagy a nyelvi képességekkel vagyunk, vagy a nyelvi adottságokkal vagyunk képesek megoldani. Mindezek ellenére az utóbbi években számtalan pszichológus, ezek közül Sir Frederick Bartlett, azt mondja, hogy szoros kapcsolatot véltek felfedezni a fizikai, tehát a testi, és a kognitív, azaz a tudatos képességek között. Bartlett azt is mondja, hogy minden készséges mozdulat több fázisból tevődik össze, és hogy mindegyik fázis végén valamilyenféle felmérés vagy visszajelzésre van szükség ahhoz, hogy a következő fázis le tudjon gördülni. Majd még erről egy picit későbben beszélni fogok, és részletezni fogom ezt, hogy megértsék. Azonban egy másik nagyon fontos kijelentését szeretném megemlíteni Bartlettnek, vagy Bartlett egyik fontos kijelentését, amely úgy hangzik, hogy amit általában gondolkodásnak nevezünk, legyen az egy rutinszerű gondolkodás, vagy legyen az egy kreatív gondolkodás, egy teremtő gondolkodás, ennek alkotó részei megtagadhatatlanul alkotó részei mindkét gondolkodási típusnak a fizikai tevékenység. És egy egyszerű példa erre, amikor vajas kenyeret akarok enni, akkor nem elgondolom, hogy akkor most elmegyek a hűtőbe, kiveszem a vajat, leteszem az asztalra, kiveszem a kenyeret, szelek egy szeletet, veszem a kést, megszelem, hanem már miközben ezeket gondolom, csinálom is. Tehát egy nagyon szoros interdependencia van ezek szerint, tehát vélünk felismerni ebben a rutinos gondolkodásban a szellemi és a fizikai tevékenységek között. Kicsit túlzás kijelenteni azt, hogy mindegyik mozdulatban minden izmunk, minden inn, sőt az egész idegrendszer részt vesz, azonban, hogyha mélyebben belegondolunk, ez valóban így van. Mert akkor, amikor tudatos mozgásokat végzünk, akkor a szándékolt és a véghez vitt, tehát a szándékolt mozgás, valamint ennek az eredménye között valamilyen felmérésre van szükség, ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk. Tehát ilyenkor lépnek fel azok a visszajelzések, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy egyik fázis a másik után megfelelő módon tudjon legördülni. Ettől eltekintve, tehát értik, hogy mire gondolok. Például akkor, amikor... Jó, ezt talán a későbbiekben. Vannak olyan mozgások, tehát amelyeket olyan gyakran hajtunk végre, hogy betanultá, automatikussá válnak. Tehát ilyenkor nincs szükség a visszajelzésekre a bizonyos fázisok után ahhoz, hogy ezt a mozgást végre tudjam hajtani. Talán mégis elmondanám azt a példát, hogy egyértelmű legyen. Tehát amikor egy pohár után nyúlok, akkor a mozgásnak a fázisaiban, mondjuk ez nagyon gyorsan történik, másodpercek töredéke alatt, én vizuálisan érzékelem azt, hogy jó irányba nyúlok-e, hogyha, és ez főleg félhomályba érvényes mondjuk, hogyha netán mégis nem jó irányba nyúlok, akkor a szemem, az izmaim jelzik ezt, hogy egy kicsit odébb kell nyúlnom. Na most akkor, amikor betanult automatikus mozgásokról beszélünk, nincs idő visszajelzésre. Tehát ezek olyan hamar történnek, oly mértékig be vannak programozva az agyunkba, hogy ezek a visszajelzések, a feedback-szerű visszajelzések használhatatlanok. Igen, talán még egy példa jó lenne erre nézve, hogy miként működnek ezek az automatikus mozgások. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogyha valamit lejtünk, akkor utána is nyúljunk. Azonban előfordulhat az, hogy sáros úton megyünk, és a sárba ejtünk le egy kis tárgyat, és automatikusan nyúlunk utána, azonban miközben nyúlok lefelé, hajolok lefelé, eszembe jut, tudatossá válik számomra az, hogy sáros lett az a tárgy, és talán nem is olyan fontos, hogy megmentsem, azaz le kéne mondanom a mozgásnak a teljesítéséről, de már nem tudok. Egész biztos vagyok, hogy sokunkkal, hogyha nem is ilyen, de ehhez hasonló mozgások előfordultak. Na most ennek az automatikus, berögzült mozgásoknak a hatékonyságára szükségünk van a művészetünk művelésébe, és itt akár a képzőművészekre gondolok, akár a zenészekre gondolok, akik hangszeren játszanak, nagyon jól tudják, hogy egyfajta automatizmus szükséges ahhoz, hogy a kreativitásra tudjanak koncentrálni. Tehát ahhoz, hogy érzelmeket tudjanak vinni bele az előadás módjukba, ahhoz, hogy gondolatokat tudjanak közölni játékmódjuk által. Az, hogy mi megfogunk a két ujjunk között egy tárgyat, az egy abszolút banális tevékenységnek tűnik. Azonban ez egy fantasztikus teljesítmény, mert erre a teljesítményre csak az ember képes, és más állatok nem. A főemlősök is csak nagyon kezdetlegesen tudják ezt a mozdulatot, ezt a gesztust végrehajtani. Na most, hogyha ezt vesszük figyelembe, és belegondolunk abba például, hogy egy zongora művész milyen képességekkel rendelkezik, hogy a kezeit külön tudja mozgatni, az, hogy minden kezébe az ujjai külön ritmusokat tudnak fenntartani, miközben azért valamilyen fajta idézőjelben párbeszéd van a kezek között, ahhoz, hogy egy fugaeffektust le tudjanak játszani. Szóval ez egy fantasztikus dolog. Vizsgáljuk meg egy picit, hogy jutott el az ember ehhez a képességhez. Hogyan tud manifesztálódni ez az intelligencia, ez a test intelligencia? Ahogy mondtam, csak az ember képes erre. A főemlősök alatti, vagy az evolúció egy alacsonyabb szakaszában az állatok csak a fogaikat, a körmeiket, a csőrüket tudják használni. És Jane Goodall, természetkutató és biológus fedezte föl a 60-as években, hogy a csimpánzok képesek például pálcát használni, alkalmazni termeszhangyák halászásakor. És ezzel kapcsolatban, tehát eddig mindenki úgy gondolta, hogy tényleg csak az ember képes eszközöket, tárgyakat használni és alkalmazni eszközökként. Tehát ez egy fantasztikus felismerés volt abban az időben, és ez megreformálta a biológusok szemléletét, és azt mondják a szakemberek, hogy három feltételnek a teljesítésére van szükség ahhoz, hogy a főemlősök képesek legyenek eszközöket használni. Egy nagyon fejlett motorikus érzékelő képesség ahhoz, hogy az izmaikat működtetni tudják. Kettő, az, hogy játékossággal rendelkezzenek, ahhoz, hogy felismerjék az eszközöknek a használatának a miben létét. És a harmadik az, hogy receptívek legyenek, fogékonyak legyenek a visszajelzésekre a mozgás közben, tehát amikről az imént szó volt, hogy a különböző fázisok simán tudjanak gördülni, vagy legördülni egymás után. Hogy hogyan alakult ki az embernél ez a fantasztikus képesség, hogy a kezeit tudja használni, ez természetesen a kognitív, a tudatos evolúciónak a folyamán véljük felismerni. És tudjuk azt, hogy 2-3 millió évvel ezelőtt az embernek az őse tényleg nagyon egyszerű eszközöket használt, például körformájú köveket ahhoz, hogy csonthéjas gyümölcsöket összetörjön, vagy megtörjön, vagy éles késeket, éles köveket ahhoz, hogy vágni tudjon. Utána mi következik? Nagyjából 1 millió évvel ezelőtt megnő az ember agya, egyre kifinomultabb, mesteri módon elkészült szerszámokat alkalmaz, megnő az agya, megtanulja a tüzet használni, és uralkodik a tűz felett. Kollektív halászatokra indul. Utána 100 ezer évvel ezelőtt a neandervölgyi ember tulajdonképpen megjelenik Európában, az ő teljes testi emberi felépítettségében, tehát az, ami manapság is él. Tehát mindezeken a nagyon-nagyon sok évek során, millió évek során tudatossá vált az ember számára az, hogy hogyan tudja használni a szerszámokat. Tehát nagyon pici lépések, azonban minőségi lépések voltak szükségesek ahhoz, hogy én ezt megfogjam, és én ezt meg tudjam tartani a kezemben, minden odafigyelés és koncentráció nélkül. Most az, ami az emberi társadalomra érvényes, így egybevéve, vagy általánosan, ugyanez lejátszódik az egyénbe is. Jean Piaget, pszichológus és viselkedéskutató azt mondja, hogy a kisgyerek az egyszerű reflexektől, mint a nézés, a szopás eljut olyan képességekig, hogy megragad tárgyakat, először nagyon sután és nagyon kezdetlegesen, utána ezeket a tárgyakat átadja a másik kezébe, tehát egy kicsit fejlettebb szintre kerül, elkezdi koordináltan mozgatni a kezeit, sőt, utána elkezd eszközöket használni, építményeket készít, stb. Hova akarok kiukadni ezzel, és mindjárt beérek a célba. Még csak egy pszichológusnak a tevékenységét szeretném felemlíteni, vagy megemlíteni. Az ő neve Norton Mayer, és ő a képzőművészeti képességeknek a kibontakozására, a kibontakozására 6 feltételt és 6 tényezőt vélt felismerni. Most nem sorolnám fel ezeket, de valószínűleg, hogy el tudják képzelni, hogy az első az a kézügyesség, vagy a mesterségbeli képesség. És Norton Mayer azt mondja, hogy mert tudjuk, akárhogy, hogyha laikusokkal beszélünk, akkor legtöbben, akik nem járatosok tehát a művészetekben, azt mondják, hogy azért vagy jó festő, vagy jó szobrász, mert jó a fantáziád, és jó a kézügyességed. Nyilván ezt a kettőt Norton megemlíti a kézművészeti képességek tényezői között. Ugyanakkor Norton azt is megemlíti, hogy 6 generációra visszamenőleg ki lehet mutatni azt, hogy a mai képzőművésznek az ősei valamilyen olyan tevékenységet, olyan mesterséget űztek, amelyek a kezeknek a nagyon kifinomult és koordinált mozgását igényelte. Tehát legyen ez hangszerkészítés, legyen ez drága kőcsiszolás, legyen ez játékkészítés, textil, tervezés és kivitelezés, órajavítás. Tehát láthatjuk, hogy ez a képesség öröklődik. Ugyanakkor azt tudjuk, és azt hiszem, hogy most kijelentettem, hogy nem csak a képzőművészekre érvényes ez, hanem a zenészekre is, hogy nem csak, hogy könnyen használjuk a kezeinket, hanem ez egy belső kényszer is. Tehát egyszerűen szükségem van arra, hogy mozgassam és valamilyen aktív tevékenységet végezzek a kezeimmel, mert különben nem érzem magam kiegyensúlyozottnak. És erre a legjobb példa azt, amit Henri Moore szobrász mondja, idézem: olykor elkezdek egy rajzot mindenféle probléma megoldásának vágya nélkül, csupán az a vágy hajt, hogy ceruzát használjak a papíron, és tónusokat és formákat készítsek tudatos cél nélkül. Tehát az egyszerű firkálgatás már könnyít a lelki állapotán. Tehát a művésznek rendelkeznie kell egy nagyon finom kéz-szem koordinálással. Pontosabban el kell jutni azokhoz az automatikus mozgásokhoz, amelyeket az előadás első felében említettem meg, hogy mindenféle túlzott koncentráció nélkül képesek legyünk a kezeinket használni, csúnya módon kifejezve, hogy a kezünk megfelelően kiszolgálják az agyunkat és az akaratunkat. Azért, hogy a művész, és itt megint a zenészekre is gondolok, hogy ne arra gondoljon a művész alkotás közben, vagy játékmód közben, hogy mit, vagy hogy hogyan, hanem azt, hogy mit. Tehát, hogy gondolatokat és érzelmeket tudjon közvetíteni, ne pedig arra figyeljen, hogy hogyan alkalmazza a kezeit mindenre. Azonban ez a képesség, tehát amit a kezeinkkel nagyon mesterien, kifinomultan és koordináltan képesek vagyunk csinálni, ez csak a közvetlen következménye a testintelligenciának, azonban van egy sokkal fontosabb, és ez a közvetett. Azonban mielőtt eljutok ennek a kifejtésére, meg szeretnék újból említeni egy másik pszichológust, valószínűleg sokan hallottak róla, és az ő tesztjéről, a Hermann Rorschachról, akinek a személyiség kutató tesztjei bizonyos kártyákból állnak, amelyeken különböző alakú tintapacák vannak. És attól függően, hogy az egyén mit lát bele ezekbe a pacákba, a Rorschachnak a tesztje, illetve ezekhez a kártyákhoz rendelt hatalmas irodalom meg tudja mondani, hogy nagyjából milyen jellemű az egyén. Azonban Rorschach azt is mondja ezzel a teszttel kapcsolatban, hogy a vizsgált egyén nem csak látta ezeket a mozgásokat, amelyeket belelát a tintapacákba, hanem át kellett, hogy élje. Tehát nem csak kívülről, hanem belülről is meg kellett, hogy tapasztalja ezeket a mozgásokat, ezeket a testtartásokat. Ugyanilyen értelemben Howard Gardner, az előadás elején megemlített pszichológus, aki a hét intelligencia típusnak a szülőatya, vagy hét intelligencia típus elméletének a szülőatya, megemlít egy John Martin nevű performance, de szerintem táncművész hallgatót, aki azt mondja, hogy mindnyájan rendelkezünk azzal a képességgel, hogy aktív, dinamikus jelenségeket felismerjünk tárgyakba vagy emberekbe, a körülöttünk lévő világba. Ennek nagyon jó példa, vagy nagyon jó példa erre az, amikor, hogyha valakit citromot látunk enni, akkor akár most, hogy ezt így elmondom, érezzük a savanyú ízt a torkunkba, tehát minthogyha én ennék citromot, vagy hogyha valakit sírni látunk hosszabb ideig, akkor egész biztos, hogy összeszorul a torkunk, minthogyha mi sírni készülnénk. Tehát Martin azt mondja, hogy ez a képesség automatikus, és nagyon sok szakember ugyanezt hangoztatja, hogy az a képességünk, hogy megfigyeljünk, újra teremtsünk, azaz imitáljunk dolgokat, az az interpretatív, az előadói műfajokra jellemző. És Martin egyetért ezzel, azt mondja, egy picit tovább menve, hogy azáltal, hogy mi képesek vagyunk különböző ilyen szituációkba belehelyezni magunkat, ez teszi lehetővé, hogy részt vegyünk különböző művészi műfajokba. Tehát, hogy megértsük, hogy értelmezzük, hogy magunkévá tegyük mindezeket. Tehát láthatjuk azt, vagy elhangzott az, hogy a vizsgált egyén Rorschach esetében nem csak kívülről, hanem belülről ismerte ezeket a dolgokat. Ez tulajdonképpen, ez a belülről is megismerés, ez összefügg az empátiával, és a pszichológus az empátiával, és így a kinesztétikus empátiával kapcsolatban is megemlítik azt a szót, hogy belevetítés. A belevetítés az egy olyan pszichikai mechanizmus, amely lehetővé teszi a szubjektum számára, hogy a törekvéseit, az érzéseit, a tapasztalatait a másiknak tulajdonítsa. Tehát ismét nem pusztán kívülről, hanem belülről érzi át azokat a dolgokat, amiket az objektumnak tulajdonít. Például, hogyha én egy virágot nézek, és megfigyelten teszem ezt, akkor szinte azonosulok a virág szárának a felfele törekvésével, ahogy megpróbálja leküzdeni a gravitációt, és mikor eljutok a virághoz, akkor szinte érzem, ahogy a szirmai szétterülnek, és helyet nyernek maguknak a térbe. Azonban nagyon fontos, mikor az úgymond belevetítést végrehajtom, hogy ez valós legyen. Min múlik ennek a valódisága, a belevetítésnek a valódisága? Azon, hogy helyesen felismerjem, hogy mi történik az objektummal. Megint egy nagyon egyszerű példa, hogyha valakit szomorúnak látok, akkor egész biztos kell legyek abban, hogy például azért szomorú meg, mert megdöglött a kutyája, vagy csak azért szomorú, mert bal lábbal kelt föl. Na most, hogyha nekem volt kutyám, amelyik ugyanúgy megdöglött, akkor teljesen át tudom érezni az ő szomorúságát, az ő bánatát. Hogyha nem ítélem meg helyesen, és nem ismerem fel pontosan, hogy miért is szomorú az egyén, akkor nyilván mást vetitek bele, tehát torzulás születik. Tehát nagyon fontos az, hogy ha valakinek valamilyen tapasztalata vagy érzése van, akkor csak akkor képes ezt megérteni másokba, hogyha, hogyha neki is volt hasonló tapasztalata. Sőt, pontosabban idézem, Ernst Schattel pszichológus a következőket mondja. Idézem, azt, amit az egyén nem ismer magából, nem lesz képes megérteni másokban sem. Valamint ahhoz, hogy a megtapasztalás kreatív legyen, szükség van arra, hogy az egyén ne csupán visszatükrözzön bármely rávetülő képet, mint egy tükör, hanem hogy a saját élete, magatartása és tapasztalatai találkozzanak és egyesüljenek az érzékelés tárgyával. Csak ilyen módon teremtődik valami új. Mert, és most megpróbálom összefoglalni azt, amit idáig elmondtam. Természetesen több művészi formáról lehet beszélni, de mivel hogy festő vagyok, emiatt a festményekről beszélek. A festmény nem csak a különböző tárgyak, vagy akár elvont fogalmaknak a figuratív, vagy a non-figuratív ábrázolása. Mert például egy szoba, nem csak a négy fal, illetve a plafon, és vagy a födém, és a padlózatból áll. Tehát nem csak ezekből a felületekből, hanem a szoba azt a teret is jelenti, amit ez a négy sík felület lehatárol. Tehát sokkal többet. Sőt, azt mondom, hogy még az sem elég, hogyha a művész a saját stílusában, átíró képességével élve újra fogalmazza a formát. Meg kell mutatni ennek a formának a megjelenéseit, a lehetséges megjelenéseit. Azonban ezeket hogy tudja megmutatni a művész? Csak úgy, hogyha ő számtalan tapasztalattal rendelkezik, és főleg kinesztétikai tapasztalattal. Miért kinesztétikai tapasztalattal véleményem szerint? Mert pont szombaton a napkeltében a Magyar Egyesen beszélgetést láttam Markó Iván balettművésszel, és ő azt mondta, hogy a tánc az az élet. És akkor, amikor az embrió megfogan az anya hasába, és elkezd verni a szíve, ez egy ritmust ad az egész testnek. Amikor megszületik, és elkezd lélegezni, a tüdeje által megint egyfajta ritmussal ismerkedik meg az emberi szervezete. És hogyha visszagondolunk a vajaskenyeres példára, akkor felismerhetjük azt, hogy egyszerűen nem tudok létezni anélkül, hogy fizikálisan meg ne nyilvánuljak, tehát hogy térbe meg ne nyilvánuljak. Szóval összefoglalva, az a közvetlen képesség, amit nyújt a testnek az intelligenciája, hogy én megfelelően tudom használni a kezeimet, az, hogy a kéz egy az egybe végre tudja hajtani azt, amit az agy elvár tőle, és főleg a szem elvár tőle. Tehát egy imitatív, utánzó, újrateremtő képesség, az úgymond egy nagyon, hát ilyen köznapi szóval élve csak egy beugró a művészetbe. Mert az igazán fontos dolog az, amikor ennek a kinesztétikai, vagy testintelligenciának a közvetett hatásával élek, és ezt tudom alkalmazni művészetemben. Tehát egyértelmű, hogy akkor, amikor az említett virággal megismerkedem, amikor különböző élőlényeknek a mozgásait átélem, akkor átérzem az ők életüket, lásd Markó Ivánnak a szavai alapján. Végezetül pedig engedjék meg, hogy két idézetet olvassak még fel, amelyeket fontosnak tartom mindezek illusztrálására. Az egyik Picasso-nak tulajdonítható, és ő arról beszél, hogy az, aki ilyen típusú kinesztétikai megtapasztalásokkal rendelkezik, sokkal jobban nyilván, nem ezekkel a kifejezésekkel, jobban meg tudja szervezni festményének a terét, munkájának a belső terét. És a következőket mondja Picasso. Úgy kezdem a festményemet, úgy kezelem a festményeimet, mint a tárgyakat. Úgy festek meg egy ablakot, mint ahogyan kinézek rajta. Hogyha ez az ablak kinyitva nem mutat jól, a festményemen, hogyha ez az ablak nem mutat jól a festményemen, rajzolok egy függönyt, és elhúzom úgy, ahogyan ezt a szobámban. A valóságba is tenném. Pontosan úgy kell viselkednünk a festésnél, mint az életbe. Valamint egy másik idézetet is fel szeretnék olvasni, ami egy középkori kínai festőnek a szavai, és amelyeket ugyancsak egy kínai Sakanishi Shio nevű szerző említ meg az Ecset szelleme című könyvében. És ez az idézet így szól. Vannak Qinghao a festőnek a neve. Vannak festmények, amelyek a reprezentáláson alapulnak, és vannak, amelyek nem. Amikor virágok és virágba borult fák láthatók a képen, pedig még nincs itt a tavasz, amikor egy ember nagyobb, mint egy ház, vagy a fa, magasabb, mint a hegy, amikor a hídnak nincsenek pillérei, amelyre támaszkodhat, ezek bizonyítható formai tévedések. A rajzban az ilyen hibák kijavíthatók. Ami a reprezentálásról független hibákat illeti, azok mind a szellemet, mind a harmóniát teljesen tönkreteszik, és a tárgyak alakját is eltorzítják. Bár az ecset és a tinta eleven, a festményen mégis minden halott lesz. Az ilyen kontár emberi munka gyümölcse nem javítható. Tehát a szellem tevékenységének a hibáiból származó hibákat nem lehet korrigálni, és tehát ezek megmérhetetlenek, és nem lehet őket korrigálni. Mert még akkor is, hogyha, és megint egy kínai festőre gondolok, akit az imént említett szerző idéz könyvébe, aki azt mondja, hogy ennek festőnek a neve Xiao, ő úgy mondja, a szellemnek bizony nincs formája, így az, ami mozgatja és alakítja a formát, az a szellem. Köszönöm szépen!